1, 2, 3.
Nagyon jó.
Én nem hallom magam viszont.
Én hallak téged.
És jól hallak szóval?
Lágyan búgó szőke hangod.
Most.
Én végig hallak.
De én nem hallom magam, itt az a baj.
Én
most már recsegek.
És minket hallasz?
Nem.
Ja?
Nem. 1, 2, 3, és... Sziasztok! Ez itt a Kultikus, a Fenomenon magazin, a Polémia Intézet és az Eper Rádió közös podcastje, amiben új megvilágításba helyezzük a kultúrát. Sziasztok! Újra itt a Kultikus podcast, a Fenomenon magazin és a Polémia Intézet közös podcastje, és a visszatérő részünkben a Joe Rogan ügyről fogunk beszélgetni, vagyis hát nem magáról az ügyről, hanem az ügy mellett feljövő témákról, deplatformolásról, Neil Youngról, illetve arról, hogy a podcastereknek milyen felelőssége van 2022-ben. Itt van velünk Nagy Zsolt Sztyui, a Republikon Intézet munkatársa és a Polémia Intézet alapító tagja.
Sziasztok!
És itt van velünk a Mi a Fenn podcastnek a műsorvezetője, Wilson Luca.
Sziasztok!
És egy társműsorvezetője, pontosítsunk. Igen. Szóval, akkor nem is húznám tovább a szót. Ugye azoknak elmesélve a történetet, akik annyira nem vágják. Joe Rogan, Amerika és a világ legnépszerűbb és leghallgatottabb podcastere, részenként 11 millióan hallgatják, és nagyon sokáig a YouTube-on nyomta az adásait, azután pedig kötött egy 100 millió dolláros üzletet a Spotify-jal, hogy exkluzívan csak is ott lehessenek a részei. Viszont Rogannek a podcastjének az adja az ilyen, hogy is mondjam, a csimbora szóját, hogy ezek ugye ezt az Új Pétertől tanultam ezt a szót egyébként.
Pikantériáját,
igen. Nekem is az jutott eszembe.
hogy ezek ilyen 2,5 óra, 3, valami 4 órás adás, és gyakorlatilag nincs vágás benne, és emiatt a vendégek azok sokkal jobban fellazulnak a szokásosnál, és jobban belemennek témákba. Mindemellett Rogan az nagyon szereti az ilyen, nem is az, hogy mainstream-en kívüli embereket, hanem azokat, akik tudatosan szembe mennek mondjuk az elittel. Az, hogy mi az elit, azt ugye mindenki máshogy fogalmazza meg más a koncepciója róla, és a botrány azért robbant ki, mert volt nála egy orvos, vagy valamilyen orvosnak nevezett valaki, aki hát eléggé antivaxer, és Rogan is maga is antivaxer, és ott olyan állítások hangoztak el, hogy 270 orvos írt egy petíciót, hogy basszus, ezt a részt vegyük le, mert ez a közegészségügyre már konkrétan veszéllyel van. És Neil Young erre bejött a képletbe, ő egy nagyon híres rock legenda, annak, aki nem ismerné, és azt mondta a Spotify-nak, hogy jó, akkor, hogyha nem veszitek le Rogannek a podcast adásait, akkor vegyétek le a zenémet, a Spotify pedig mondta, hogy akkor köszönjük szépen, Neil Young, majd reméljük találkozunk még. Mire Johnny Mitchell, szintén amerikai rock legenda, azt mondta, hogy jó, akkor tudjátok mit, akkor vegyétek le az ilyen zenémet is, és... hogy mondjam, Rogan ezek után bocsánatot kért, de kiállt amellett, hogy ilyen embereket továbbra is be fog hívni, csak annyi, hogy mondjuk be fog olyan embereket hívni egy ilyen adás után, olyanokat, akik mondjuk hisznek a vakcinákba. Na most engem nem ez az ügy érdekelne, meg szerintem minket nem ez az ügy érdekelne így önmagába, hanem alapvetően az, hogy mit gondoltok arról, hogy szerintetek Neil Youngék túlreagálták ezt a zenelevételt, vagy pedig szerintetek ez egy hatékony erődemonstrálás?
Hát hatékony erődemonstrálás, igen, végül is szolidaritást vállaltak egymás iránt, tehát hogy az ciki, nem, amikor csak így egyedül állsz fel az asztalt, és azt mondod, hogy elegem van, kész, felmondok, és akkor mindenki néz rád, hogy jó, dude, akkor elvesztetted a munkádat. Szóval, hogy nyilván ez tök jó, maga a szolidaritás része, de hogy nekem ez kísértetésen emlékeztet erre a Facebook debate-re, hogy... mekkora térnyerése van a social médiának, és hogy ez tulajdonképpen akkor kinek a felelőssége, az államnak a felelőssége ezt regulázni, vagy hogy így mint egyének akkor lázadjunk föl, és egyesével álljunk föl ettől az asztaltól, hogy már pedig ezt a platformot nem használjuk, és akkor nyomásgyakorlás. Meg kísértetésen hasonlít például erre a globális klímakatasztrófa témára is, hogy akkor most tényleg attól fog összeomlani a világ, hogyha én most ide kocsival jöttem, vagy pedig van ennek egy másik útja, módja, hogy a döntéshozókat jobb ellátásra térítsük.
Jó, csak értettem meg, én nem vagyunk Neil Young se, Johnny Mitchell, szóval nekik azért nyilván erősebb az érdekérvényesítési képességük, onnantól kezdve vagyunk rock legendák, mint nekünk, akik mezei egyetemisták, meg melósok vagyunk.
Most azért azt érdekes megnézni, hogy mennyit értek el ezzel. Azon kívül, hogy erről beszélünk, ez már egy jó tematizációs kérdés, hogy maga az, hogy sikerült behozni a köztudatba ezt a kérdést, ez egy tök jó dolog, ebből a szempontból sikeresek voltak. Másrészt ugye a Spotify az már kin van a tőzsdén, így elég könnyű követni, hogy elég meredeken elkezdtek zuhanni, amikor kijöttek ezek a botrányok, nagyon, most már stabilizálódott az ára, de hát itt több milliós, 10-20-40 milliós veszteségekről tudunk beszélni, dollárban természetesen. Viszont van egy Rogenük, aki még termeli nekik a pénzt, és nem hiába mondták Neil Young-nak, hogy jó, akkor szevasz, mehetsz. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy Neil Young azért nem feltétlen az a életkorban lévő ember, akit feltétlenül az a korosztály hallgat, aki Spotify-on van.
Tehát, hát nem egy Drake, tehát...
Igen, tehát most azért Neil Young-nak a rajongó tábora az már lehet, hogy még nem találta meg a Spotify-t, de lehet, hogy még a Google-t sem. Tehát,
hogy... Hát egyébként, hogy számokba érzékeltessük mondjuk Neil Young-nak a zenéjét, azt hiszem havi szinten mondjuk 7 millió ember hallgatta, Joe Rogan-nek a podcastjét, meg azt hiszem havi szinten valami 100-200 millió ember töltötte le.
Na, Neil Young havi szinten volt 7 millió, Rogan darabonként volt 11 millió.
Tehát... Egyébként tök érdekes, hogy ugye Young mondta, hogy mennyire szemét a Spotify, és rohadjanak meg, majd pedig leírta, hogy amúgy az Amazon Musicnál lehet hallgatni a podcastjét, és hogyha van egy cég, ami szerintem 150 ezerszer rosszabb a Spotify-nál minden téren, az mondjuk pont az Amazon, de ez már egy részletkérdés.
Nem, de hogy ez fontos, hogy miért is ment le. Tehát nem azért, mert hogy ő annyira utána ilyen megosztós streamingelő szolgáltatásokat, nem azért, mert nem ért egyet az, hogy a Spotify az nem tudom, szar minőségbe adja a zenét, hanem azért, mert ő egy másik platformon szeretett volna, mert ez az egy konkrét ügy, ez amúgy nála kiverte a biztosítékot, amúgy Neil Young ilyen nagy aktivista, tehát hogy neki nem ez az első esete. Általában a GMO-val volt összeköttetésben, ott Amerikában igen. Mindig nagy problémát jelent az, hogy GMO-val módosított növényeket adnak-e el, vagy sem. És ő még a korai időkben kiállt a mellett, hogy ez szerint egy borzasztó dolog. Most már azért a tudomány leginkább azt mondja, hogy ez egy borzasztó dolog. Ő meg még mindig azt mondja, hogy ez nem egy jó dolog, de a vakcinákat meg felvette.
Egyébként érdekes, én olvastam egy olyan ilyen kritikát ezzel kapcsolatban, hogy az antivaxer attitűdhöz azért ő is hozzájárult mondjuk a GMO ellenességével. Én egyébként nem vagyok annyira otthon GMO témában, tehát ugye nem fogok se pró, se kontra megnyilvánulni ebbe. Ez egy cikk, amit olvastam, hogy Neil Young-nak is van vaj a füle mögött.
Én se azért mondtam, mert hogy elvégeztem a kutatásokat a módosított bébi répán, és akkor tudnám, csak hogy most ez a konszenzus, maradjunk ennyiben. És amúgy ez pont ezért érdekes, mert hogy valószínűleg magát akarta mosdatni Neil Young, hogy hát ő kiáll a vakcinásokért, szóval GMO az még mindig rossz szerinted, de a vakcinásokért kiállok, szóval inkább lejövök a platformról.
De szerintetek szükség van ilyen erődemonstrálásra? Vagy például abszolút free speech van, és igazából, hogyha valaki antivaxer, akkor antivaxer.
Hát igen, végülis itt akkor fölmerül, hogy mennyire bízzuk rá, vagy tehát, hogy ez az egész ilyen polarizált világ, amiben élünk, meg a misinformationnek a veszélye, fölveti azt a kérdést, hogy akkor mennyire gondolkodunk az állampolgárainkról felnőtt emberekként, tehát, hogy mekkora felelősséget adunk nekik, és mennyire gondoljuk azt, hogy akkor egy felnőtt korban vannak, és el tudják dönteni, hogy a kapott információval mit kezdenek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen, de aztán nem gondolom, hogy az egyéneknek kell-e miatt gardoskodni. Tehát, hogy én személy szerint, mint állampolgár, azt érzem, hogy nagyon-nagyon megterhelő lenne minden egyes ilyen mikroügyen pattogni, és ennek mind utána nézni, és akkor ez kicsit olyan, mint igen, ez a GMO, vagy bármilyen más tudatos életmódhoz kapcsolható dolog, akár az, hogy melyik állat kísérletmentes, melyik nem. Tehát, hogy ne én nézzek már utána, hanem akkor legyen egy egyesített jelzés, és akkor innentől kezdve tudom. Tehát, hogy nehéz az, hogy mekkora felelősséget terhelünk rá ilyen szempontból az egyénekre.
Igen, csak például én ezen is gondolkodtam, hogy szerintem a botrány azért is robbant ki, mert ugye nagyon nagy a hallgatótábor a csávónak, és... Tehát, hogyha mondjuk csak 5000 ember hallgatná a részeit, vagy 2000 ember, akkor lehet, hogy az égvilágon senkit nem érdekelt volna. Viszont bennem tényleg felvet ilyen kérdéseket, hogy így, tehát én is amúgy, tehát rendszerkritikus gondolkodó vagyok, vagy jelentsen ez bármit, és nem, tényleg, nagyon durva.
Meglepő fordulatok itt az új hivat köszöbén.
Ja, hát ez Tyúj egyébként a regresszív liberális, úgyhogy ő az egyedüli nem progresszív közöttünk. Szóval, amit mondani akartam, hogy alapvetően, igen, hozzám is közel ez a rendszerkritikus gondolkodás, csak közben hiszek mondjuk a szabadi véleménynyilvánításba, és például itt felvetszem ilyen kérdéseket, hogy most joga van a véleményehez, hogy mondjuk Rogán és a meghívott vendégei antivaxerek, de közben meg már kérdéses az, hogy tényleg ez közegészségügyre hatással van-e, vagy pedig túlreagáljuk.
De nem, akkor nem maga ez az egész internetvilág a beteg, hogyha tényleg tud jönni egy egyén, akinek nagyobb ereje lesz, és nagyobb szava a hihetőség, és szélesebb platformja, mint azoknak az embereknek, akik tényleg a közegészségügyért felelős döntéseket kommunikálják. Tehát, hogy ez valahol nem twisted, mármint maga ennek az egésznek a keretrendszere.
Tehát az egész internet visszafordul, tehát 90-es évekbeli ilyen, nem tudom, cikkeket, meg ilyeneket elkezdesz olvasni, akkor ott a internet, a tudás tárháza, és akkor mindent tudni fogunk a világról, nagyon okos emberek lesznek, és igazából tökre visszafordult ez az egész, sokkal jobban terjednek az álhírek, meg a misinformation-ök, tehát az internet az ilyen téren visszaütött, és ez tök jó kérdés, hogy miért.
Mert bárki felírhatja a hülyeségeit a Facebookra, meg a Twitterre, és nincsen szűrő, de ez egy tök jó megerősítés, hogy hát én is ezt gondolom, hát persze, hogy igazából 5G van minden vakcinában, tök jó, hogy olvasom, akkor biztos igazam van, mert ott volt az interneten. Hát az ilyen belső megerősítések segítenek?
Hát igen, csak ha mondjuk, mert bennem az a kérdés merül fel, hogy jó, akkor tegyük fel, hogy lesz valami regularizációja ennek az egésznek, és mondjuk bekapcsolódnak az államok, vagy tehát, hogy ez ilyen kormányzati szinten akkor erről, mint hogy már van is tárgyalás a Facebookkal kapcsolatban, akkor elindul. Csak hogy milyen államok fogják ezeket is meghatni, tehát, hogy akkor itt azt gondoljuk, hogy az állam, mint valami ultimate nagybácsi majd akkor segít eldönteni, hogy mi igaz, s mi nem, de hogy azért ez is nagyon-nagyon veszélyes.
De a probléma az nem inkább az algoritmusokban van? Mert ugye az algoritmusok 5000-szer jobban reagálnak az ilyen a mindenféle az ilyen álhírekre. Sokat jobban terjednek, mert az emberek egyből ugye engage-elnek az álhírekre, hogy hú, de jó, megmondtad, nagyon jó, nagyon igazad, és akkor jönnek a lájkok, pörögnek a kommentek, és akkor Facebook, meg nem tudom, TikTok, meg ilyen, TikTokon mondjuk nem, de mondjuk Facebook és YouTube falakon mondjuk ezeket a tartalmakat egyből előrébb löki.
Igen, az a legsötétebb bénünknek a kivetülés szerintem.
Az algoritmus.
Sokszor, de nem tudom, például ti örültetek neki, mikor Trumpot a Twitter kirakta?
Nem.
De most nem ilyen politikai szimpátia alapján kérdezem, hanem maga az aktus, hogy jó, elég volt, ez a mi platformunk, és te mész innen.
Én megértettem, hogy miért vették le. Hogyha csak azért vették volna le, mert baromságokat ír ki, azzal nem értettem volna egyet, mert akár mekkora baromattól, meg most ezek joga van hozzá, hát most mit csináljak. Viszont ugye elsősorban amiatt vették le, mert volt ott egy lázadás a Kapitóliumnál, és hát azért a Twitteren végzett tevékenység az elég erősen hozzájárult. Úgyhogy itt már azért vagyok egy kicsit megütközve, hogy lehet, hogy inkább helyes volt őt levenni, mint sem.
De hát, hogy mondjam, azért ez azt jelenti, hogy akkor a Twitter meg a Facebook az meghozta az ítéletet. Tehát, hogy most arról beszélünk, hogy azzal, hogy ezt megtette, azzal gyakorlatilag szankcionálta azt, hogy szerinte akkor igen, Trump tette meg. Szerintem ez a bíróságnak lenne a dolga, hogy meghozzon egy ilyen ítéletet, mert hogyha meg tényleg ő tette, ő bújtotta föl, akkor az államcsíny kvázi.
Hát de baszki, az az ő felelőssége volt, szóval hát érted, ő volt a politikai vezérük.
Én ezt értem, de van egy politikai felelősség, az oké, de van egy jogi felelősség, amit kvázi kimondott ezzel a Twitter szerintem, hogy letiltotta, és ez szerintem eléggé riasztó. Tehát, hogy...
Te mit gondolsz erről, Luca?
Hát azt, hogy igazándiból ez jól tükrözi azt az állapotot, hogy az államoknak már egyre kevesebb szabad. Tehát, hogy a profit meg a nagy tőkéseknek sokkal nagyobb befolyásuk van ezek szerint az információ áramlásra is, nem csak az ilyen gazdaságpolitikai döntésekre, úgyhogy ez legalább egy őszinte lépés volt.
De te helyes volt őt levenni? Hogyha te lettél volna a Twitternek a CEO-ja, akkor...
Valószínűleg akkor én is azt mondtam volna, hogy enough of this bullshit, de ez kicsit olyan, mint amikor egyénként is úgy, mit tudom én, nekünk szokott lenni, hogy néha mi a fennben megtalálnak ilyen gyökerek, és akkor ez olyan megkönnyebbülést hoz, hogy van egy platformom, és akkor meghozhatom azt az értékítéletet, hogy én ezt tovább nem. És akkor ez azt jelenti ezáltal, hogy az én követőim sem fogják látni ennek az embernek a beszólásait, tehát hogy itt akkor van egy felelősség, meg van egy hatalmi pozíció is, és akkor lehet ezzel egyetérteni, nem egyetérteni, és megkritizálhatnának, hogy de hát miért nem hagyod, hogy lássa mindenki a negatív kommenteket is, és stb., de hogy itt van egy hatalmi pozíció, tehát hogy enyém a platform, nem én üzemeltetem ugyan, de hogy én vagyok a használója, és az én követőim pedig azt választják, hogy fennmaradnak, akkor meghozhatom azt a döntést, hogy szelektálok. Tehát, hogy ez egy olyan hatalmi helyzet, amit lehet azt mondani, hogy akkor nem köszönjük, és akkor le kell szedni a mobilról a Twittert, az Instagramot, meg a társait.
Akkor menjünk hát a deplatformolásra, mit szóltok? Ez ugye egyre menőbb, egyre jobban jön fel ez a szó, hogy deplatformolás. Emlékeztek Milo Yiannopoulosra?
Ó, hogy lehetne őt elfelejteni? Hát,
Nagyon jó volt.
Legnagyobb konzervatív melegből, ugye alt-right aktivistáról van szó, aki azzal hívta fel a figyelmet, hogy hát ő hihetetlenül jobboldali, és ebben hihetetlenül meleg, elég... Mondhatom azt, hogy pervers kijelentései voltak, és most éppen azzal reklámozza magát, hogy ő sikeresen lett hetero, és akkor tényleg a legsikeresebb melegből a legsikeresebb heteróvá avanzsálódott, és ezek a táborok működnek, és akkor szeretne támogatni minél több ilyet, mert hogy bűnben élt, és nem tudom, és elvált a férjétől.
Hát meredek figura, de amiért őt most behoztam, mert ugye őt deplatformolták. Neki volt egy Twitter oldala, Nero nékként volt fenn, és...
De bocsi, ez ugyanolyan, mint a cancel... Tehát, hogy a cancelelés, ez a deplatformálás?
Nem, tehát, hogy most így össze lehet verni, hogy kb. Ugyanaz, mint a cancel culture, de itt a deplatformnál inkább az a lényeg, amikor konkrétan egy közösségi média oldal azt mondja, hogy jó, akkor téged leveszünk. És például Milo Yiannopoulos szerintem tökértetően vették le, mert volt egy amerikai humorista, azt hiszem Louis Jones, vagy valami ilyesmi volt a neve, és konkrétan a saját rolljait ilyen nagyon durító módon ráeresztette, elkezdték vegzálni őt. És akkor fogták, és akkor Milo Yiannopoulos deplatformolták, és akkor így olvastam ilyen Reddit fórumokat, meg mindenféle ilyen fórumokat, hogy wow, akkor a deplatformolás működik. És szerintem egyébként Milo az megérdemelte ezt, mert egy barom állat volt, de hogy akkor itt Joe Rogannél is megint feljön ez a téma, hogy akkor érdemes-e Joe Rogant deplatformolni, vagy kell-e deplatformolni, vagy pedig virágozzék ezer virág?
Most azért ez más, tehát, hogy Milo az uszított, online térben uszított, úgymond, a cégnek az értékeivel szembe ment, ugye, amikor fölmész, akkor mindenki természetesen elolvassa ezt a 800 oldalt, amit el kell olvasni, hogyha regisztrálsz mondjuk a Twitterre, és abban benne van, hogy ne uszítsál mások ellen. Rogan esetében viszont nem volt ilyenről szó, tehát hogy ő betartotta a játékszabályokat, van egy sarkos véleménye, ami tudtommal még azért nem törvénybe ütköző, szerintem ez teljesen rendben van, hogy ilyeneket mond, szerintem is teljesen értelmetlen, tehát szó se róla. Ami viszont tényleg vicces, az az átszentség az egészben, mert utána meg levettek egy csomó részt Rogentől azzal a címszóval, hogy afroamerikaiakat nem afroamerikainak hívott, ugye Amerikában ez megint egy ilyen gyújtópont tud lenni, és emiatt levették a részeit, tehát nem arról van szó, hogy, hogy a Spotify megvédte itt a szólásszabadságot, és akkor kiállt a embere mellett, hanem hogy amelyik pénzt hoz, azt szépen meg tudja tartani, hogyha viszont már olyan van, ami a társadalmi normákból most éppen kilóg, mert hogy azt már tényleg nem mondjuk, akkor azt meg leveszi, mert az meg már árt a profitnak.
Igen, ez az, amit mondtam, hogy közben ma, miközben készültem egy kicsit, utánolvastam, hogy mi történik most Rogan fronton, és elkezdték levenni a Spotify bizonyos részeit, mert jött még egy énekes, aki azt mondta, hogy az én zenémet is vegyétek le, és megmutatta, hogy miért. És összevágott egy videót, amiben Rogan az embetűs szót használja. Tehát nem úgy, hogy nem tudom, hanem ilyen kontextusba helyezve, nem tudom, lemezcímeket idézett meg ilyenek, de az a lényeg, hogy nagyon szabadosan használt az embetűs szót, és ez most még jobban kivágta a biztosítékot mindenkinek, és most már így gördül tovább ez a botrány egyébként.
Igen, hát nehéz ez, mert hogyha valamilyen platform, tehát hogy ameddig nem a te platformodat használod, már pedig, hogyha nem vagy médiamágnás, vagy alapító, akkor nem a sajátodat fogod használni, addig ezeket a játékszabályokat el kell fogadni, és amikor a szólásszabadságnak a keretrendszere meg lett határozva, akkor még nem volt ilyen ilyen formában, tehát nem volt social media, nem voltak ezek a ilyen mértékű demokratizálódás, algoritmusok, mesterséges intelligencia, tehát hogy teljesen az óvilágból, vagy a származó ideákat próbálunk most átültetni egy olyan világba, aminek még csak az elejét sem látjuk.
Nagyon, nagyon új koncepció még az internet. Hát 2000-es években kezdtük el rendesen használni. 90-es években még nem annyira ment ennek a használata. Szóval 10-es évekre felpörgött, és ugye a Facebook kimaxolta a közösségi média sztorit. Egyébként ebbe a történetben...
Jelenlegi tudásunk szerint, tehát most azért berobban a metaverzum, akkor az megint egy új lépcső lesz.
Menekülni kell a Telegram felé. De egyébként engem a Spotify az olyan téren egyáltalán nem érdekel, hogy mit mond, hogy nekik nagyon nyilvánvaló tőke érdekeik vannak ebbe a történetbe. Tehát, hogy ők 100 millió, ami amúgy szerintem olyan téren egy kicsit vérlázító, hogy tehát, hogy ők 100 millió dollárt fizettek Joe Rogannek azért, hogy exkluzíva ott legyen a podcastje, és egy zenész egy dal lejátszása után valami 0,003 pennyt kap. Tehát ő még egy pennyt se kap meg egy zenére egy lejátszás után. Ez az ember, és úgy, hogy ez egy zeneplatform, és így hozzávágtak 100 millió dollár Joe Roganhez, hogy akkor go for it.
És nem erről beszélünk, tehát nem tudom, tehát nem ez a probléma jelenleg sem.
Ja, nem ez csak úgy kijött belőlem most, kigurult.
Hát igen, de mit lehet kezdeni ezekkel a middlemenekkel, mert hogy ezt csinálják, hogy annyira levámolják ezeket a kreatív szellemi termékeket, hogy mit kell egy ilyen uniont kell létrehozni, vagy tehát, hogy ez biztos ki fogja magát forni, hogy hogyan lehet egy olyan hatékony érdekképviselet, vagy érdekvédelme a felhasználóknak és a tartalomgyártóknak, hogy ne azt érezzék, hogy ugyanúgy gyakorlatilag ki lettünk zsigerelve, mint hogyha besétálunk egy nagy lemezkiadóhoz, és akkor ő megfej minket úgy, ahogy nem szégyeli.
Egyébként olvastam meg a Jacobinon egyszer, hogy volt ilyen kezdeményezés egyébként, hogy zenészek ilyen Spotify-os, nem tudom, ilyen szakszervezetet alapítottak, vagy akartak alapítani, de hogy ebből konkrétan mi történt, azt nem tudom meg. Nekem egy kicsit ilyen halva született ötletnek tűnjetek, de ezek a cégek most már annyira óriásak, akkorák, tehát hogy ez hogy tudsz te egyénként ezzel szembeszállni? Nekem ez ilyen, tehát nem tudom elképzelni. Most érted, most egy Amazonnal hogyan szállsz szembe?
Hát de pont ez lenne a lényeg, hogy még csak a monopól helyzet sincsen igazából, tehát hogy van legalább három nagy cég, akivel tudnának versenyeztetni, hogyha lenne ennyi ugyan tudatosság, meg nehogy már én kezdjem el itt a baloldali mantrákat mondani, hogy hát igen, egységben ezt meg lehet valósítani, hogyha egységesen mondják azt, hogy jó, hogyha nem teljesíted, akkor leveszik a Spotify-ról, és csak a izén leszünk, Apple Music-on, vagy az Amazonon. vagy átmegyünk a kínaiakhoz, nem tudom, nekik saját platformjuk van.
Van.
Nagyon durva, valami 600 milliós tábor van ott.
Hát egy kínai influencert a Weibo-n 100-200 millió ember követ.
Nagyon durva.
Használtam Weibo-t.
Meg sem merem kérdezni, hogy miért.
Tanultam mandarinul egy fél évet, nem, másfél évet, és volt olyan tanárom, akivel Weibo-t használtam, akkor majd egy jó kis platform.
Na hát itt a reklám lehetőség. De hogy vannak alternatívák, csak azt akartam mondani, tehát a zenészeknek még az sincsen, hogy jól levesznek minket, és akkor sehol nem vagyunk hallhatóak. Mert az oké, most visszaállni a CD világára, az nem annyira lenne menő. Most oké, a bakelitet veszik az emberek, de
az
hát...
Most az visszatért.
De hát az se akkora bevételi forrás, mint a Spotify, vagy egy akkora hallgatottsági lehetőség, mert ugye a zenészek nem ezekből keresnek pénzt, hanem a koncertekből igazából. Ami nem jó a Covid idején. De hogy nincsen egy ilyen megmozdulás, nem ébredtek osztálytudatukra.
Pontosan. És ugye Rogán szokott azzal védekezni, hogy miért hallgattok rám, én csak egy ilyen MMA-s csávú vagyok, aki szeret tépni, meg nem tudom vadászni, most így mit hallgattok rám. És egyrésztről ebben igaza van. Egyrésztről igaza van, hogy ki az az ember, akinek az ő véleményére van szükség, aki tényleg csak így ennyit szeret csinálni. Másrésztről viszont 11 millió ember hallgatja. És igenis adnak a véleményére, ez most lehet mondani azt, hogy szomorú, meg nem szomorú, 11 millió ember hallgatja, adnak a véleményére. Honnan kezdődik a podcasternek a felelőssége? Meddig védekezhet azzal, hogy ő csak egy podcaster, vagy ő csak egy MMA-s? Ennek mi a határa? Hol lehet azt mondani, hogy most már nem tesom, most már itt azért most már figyeljél oda arra, amit beszélsz?
Hát... Ez nagyon furcsa, mert tényleg honnantól, tehát hogy ameddig csak 500-an hallgatták, addig még nem volt felelőssége, amikor 5000-en, akkor már el kellett volna olvasnia valami kézikönyvet, hogy hogyan legyünk felelősségteljes podcasterek, és aztán az 1 milliónál meg már tréningekre járnia, és kitartja ezt a tréninget, tehát hogy annyira nincs még ez tényleg.
5 milliónál egy OKE képzést kell végezni,
igen,
papírral tehát, lehet csak.
Hogy ez annyira nincs kiépülve, hogy én inkább azt látom, hogy talán akkor a felhasználói oldalról kell ezt valahogy megtámogatni, hogy basszus, van olyan, hogy oktatás és az oktatás ereje, tehát hogy akkor lehet, hogy az oktatást kéne átgondolni, és radikálisan újra gondolni, és felkészíteni a jövő nemzedékeit erre az elképesztően más valóságra, amiben fogunk élni, mert hogy ez így nem pálya, tehát hogy az a faktuális része az oktatásnak, ami megvan, az most már elérhető bármikor, bárhol. Viszont hát jó, az, hogy ez a fajta érzékenyítés, hogy te ne legyél, mint felhasználó ne legyél ilyen védtelen pozícióba, hogy ennek a csávónak az antivaxer dumáira kezdjen el kattogni az agyad, na, ez kéne valahogy szerintem.
Hát persze, csak tudod, egy oktatási reform, mire beér, az mondjuk egy olyan 2-3 évtized. Tehát azért nem is szeretnek sokan belenyúlni, mert az egy hosszú távú projekt. Ez nem olyan, hogy azért 2 év múlva megnézzük, hogy hogyan áll a GDP.
És mondjuk ezt már mióta.
De hogy ezzel, amit csak mondani akarok, hogy viszont ez az itt és most, érted? Tehát ez az itt és most, hogy így honnan kezdődik valakinek a felelőssége, mert egyébként, hogy a 10 000 ember hallgat téged, és abból csak 5 000 ember ad a szavadra, az már egy mozgalom.
Én szerintem felelősség teljesen járt el abból a szempontból, hogy a lehető legjobban megnézte a saját témáját, és azt szerint ő meghozta a saját véleményét, tehát hogy most szerintem elég fura lenne elvárni, hogy egyes embereknek kötelezően legyen véleménye valamiről. Ő megosztotta a saját véleményét, és ez szerintem így van. Örülök, hogy nem nekem kellett újra előhozni azt, hogy az oktatásban kezdődik minden, és fejeződik be.
Hát ez egyértelmű.
De hogy most nem tudom, amikor megjelent az internet, akkor mindenki azt mondta, de jó, végre mindenki elmondhatja a véleményét. Most ott tartunk, hogy nehogy már mindenki elmondja a véleményét. Tehát, hogy ez a... Oké, mindenki kaphat mikrofont, csak ne beszéljetek bele, mert amúgy meg nem oktattuk ki, hogy hogyan kell gondolkodni, és ez egy paradoxon így, tehát, hogy akkor menjünk vissza az abszolutizmusba, és akkor a király megmondhatja, hogy mi történik, és akkor az úgy nagyon jó lesz.
Igen, nehéz ez, mert most pár ilyen álláshirdetést így átnéztem az utóbbi időben, és ott láttam, hogy hogy most már egyre divatosabb ez a lapos hierarchia, tehát hogy beleírni az álláshirdetésbe, hogy hát itt nálunk ilyen lapos hierarchia van, vagy hogy hogy szoktak fogalmazni. Hát, hogy nincs ez a, az a hagyományos, én ezt legalábbis így képzem azt, hogy a gyakorlatban hogy néz ki főnökbeosztott viszony, és hogy közösen hozzák meg a döntést, és hogy nem a, nem a tituluson múlik az, hogy ki mennyire tud a döntéshozatalba beleszólni, hanem az egyes szaktudáson és társai. Tehát én ezt legalábbis így képzem, nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy működik, csak aztán meg nagyon sok ilyen helyzetből meg az a konklúzió, hogy azért mégiscsak jó, hogyha ha van valami struktúrája ennek, és az az egy-két ember, aki, aki jogosan van abban a pozícióban, se elősegíti a döntéshozatalt.
Hát, hogy Zsuzsek erről írt is, hogy a modern köri főnök a lehető legjobb elnyomó főnök, mert a régi típusú főnök, aki megmondja, hogy mit csinálj, és gyűlöd, és te, mint munkavállaló gyűlölöd őt, ő ellene lehet szövetkezni, lehet összebeszélni, hogy fú, de utána ezt a főnököt meg lehet dönteni, az egy arc, az egy szimbólum. Viszont az új típusú főnök, aki így megkérdezi, na milyen volt a hétvégén, amit tettél, volt-e a csajozni, volt-e csajokkal, nem tudom, az a lehető legrosszabb, mert ő elhiteti veled azt, hogy ő a barátod, de hogy egyébként ő ugyanúgy elnyom téged, ugyanúgy megmondja, hogy mit csinál, és ugyanúgy hierarchiában van, csak sokkal a szoftabb a power.
Szerintem azért ez egy ilyen cuki elképzelés, de nem több annál, hogy lehet ilyen lapos hierarchiában működtetni dolgokat, már csak azért sem, mert a társadalom nem így működik. Tehát, hogy a társadalomban mindig van megmondó ember, pont ami itt a témánk is, hogy...
Rogán az egy megmondó ember.
Rogán egy megmondó ember, és nem azért lett megmondó ember, mert hogy a főnök lenne valakinek, hanem azért, mert az emberek úgy gondolják, hogy ő rá érdemes hallgatni, van egy ilyen kisugárzása, van egy ilyen elérési lehetősége, szó se róla.
És de... nem mainstream média?
Igen.
Nem tehát, mainstream média?
Nem az van, hogy minden nap az RTL-en vagy a TV2-n bement, és akkor most már őt kell hallgatni, hanem az, hogy ő elkezdett podcastelni, és akkor ez hihetetlenül ki tudja nőni magát. Tehát ezt mondtam, hogy mennyire áldottuk a sorsot, hogy igen, lehetséges ez, hogy a semmiből fölnősz, és most itt állunk, hogy úristen, ilyen idióta állatokkal lehet már elnézés ez
idézőjelben
volt.
De valamilyen téren ez meg egyébként tényleg tök jó, mert például én abszolút megértem azokat az embereket, akik Joe Rogant hallgatnak azért, mert rühelik a CNN-t, az MSNBC-t, a Fox News-t, és azt mondják, hogy ezek is ugyanúgy, nem tudom, hazudnak, meg elferdítik az információkat, akkor inkább hallgatom ezt. Tehát, hogy ugye van a mainstream médiával szemben egy szerintem egyáltalán nem alapozatlan negatív attitűd. És ugye Rogán az gyakorlatilag ezt aknázta ki, de nem tudatosan, mert egyébként én mondtam az adás előtt, hogy én még annól hallgattam őt, mert egyébként neki ilyen nagyon széles spektrumon mozogtak a vendégei régebben. Tehát volt nála a Metallica énekese, meg Jamie Foxx, meg Nobel-díjas, matematikus, tehát volt ott mindenféle ember, és én annyira kiismertem a csávot, hogy túl sok tudatosságot néznek, képzelnek bele, mint amennyi benne van. Tehát, hogy a csávó, az nem tehát, hogy ő tényleg annyit szeret, hogy bemegy 3 órát beszélgetni, közben betépnek, meg isznak viszkit, tehát, hogy körülbelül ennyi a tudatosság az egészben.
Jó, de milyen szomorú elképzelni, hogy az az ember, akire én hallgatok, az igazából semmi tudatossággal nem rendelkezik. Tehát ez már önvédő mechanizmus.
Hát jó, de pont azért szereted már, hogy van ez a ő a mi fiunk érzés, akkor talán, tehát akkor talán csak helyén kéne kezelni. Tehát, hogy megint a felhasználóra gondolok, hogy akkor csak, ha ennyire szeretnénk egy ilyen, nem tudom, legkisebb kisfiú útnak indult, és szerencsét próbált, és sikerült neki történetet, akkor kezeljük a helyén, hogy ő tényleg a legkisebb kisfiú, és ugyanolyan esendő, mint mi.
De akkor kinek hiszünk? Mert a CNN-nek nem hiszünk. A Fox News-nak nem hiszünk. Joe Rogan-nek nem hiszünk. Kire hiszünk? Kinek hiszünk?
Ugye ez a újkornak, a 21. századnak egy ilyen nagy kihívása, hogy annyira átalakultak a dolgok, hogy most már nem az van, hogy információk vannak, és annak hiszünk, aki a legjobb információkat adja, hanem mindenhonnan információk ömlenek, és igazából szemezgetnünk kell, hogy mi a tényleges információ, és mi a többi, ami csak ilyen zaj, meg háttér hülyeség, meg a saját véleményük, tehát hogy most már azok is nagyon keverednek.
Most ki itt buktál el, hát ez már tudatos médiafogyasztást.
Igen, ez pedig kritikai gondolkodás, ez pedig oktatás.
Köszönöm szépen, hogy így végigvezetted, igen, tehát hogy sajnos megint visszajutottunk ugyan oda. De azért csak, hogy ne mindig a politikusokat szabuljuk ebből a szempontból, lehet tudatosságra törekedni is, tehát hogy...
De nem, de az egyszeri hétköznapi médiafogyasztó ember nem törekszik a tudatosságra. Lehúz 8-10 órát, hazamegy, eszik egyet, kíváncsi arra, hogy mi történt aznap a hírekben, amíg nem tudom, a gyárban állt, vagy az irodában dolgozott, és utána meg ezt lezárja. Tehát ez egy negyedórás, maximum félórás folyamat, és mindenki lezárja magát.
Na igen, de már ez egy csúsztatás, mert hogy nem erről van szó, hanem hogy... fönnnevezett emberként, amúgy meg bemegy a gyárba, meg hazajön a gyárból, legyen gyári munkás, és akkor gyár közben nincsen semmi, de magában az úton is vagy rádiót hallgat, vagy Spotify-on hallgat valamit, vagy tömegközlekedés, és akkor még hallgatás mellett belefér egy kis Facebookozás is, és akkor görget, Twitteren megnézi, hogy ki mit mondott, és ez a mind információ, ez mind ömlik rád. És tudatosság nélkül elveszik az ember, és akkor letilthatunk mindenkit, mondom, akkor lehet egy darab médium, aki megmond mindent, és akkor az tök jó, de amint kettő van, nem lehet elkerülni azt, hogy valami tudatosságot az emberek ne vegyenek föl, és lehet szapulni mindenkit, de akkor se lesz jobb.
Lehet, hogy vissza fogunk térni az ilyen mikroközösségekre, és tényleg csak így az, amit a szomszédasszony elmondott saját élettörténetét, és eszmecsere.
Na hát a Rogan is így indult, ugye, hogy a... még a mikrofonom is meghalt ettől a mondatomtól. De hát igen, tehát igazából ezek a kis helyi véleménymondók, hogy leülök, elmondom, hogy mi a vélemény, és elkezdem, jaj, hát a Józsi az elkezdett csinálni egy spotin valami műsort, hallgassuk már meg, ajánlom az ismerősnek, és már annyira jót mondott, aztán a kisfiú az fölnő, és ő lesz a királyság ura, meg ő lesz a legnagyobb Spotify-os, tehát hogy pont erről van szó, csak ugye a kis szomszéd Józsika az igazából neki sincsen tudatossága.
Igen, hát ez nekünk is ijesztő volt kezdetben már, hogy mi is így indultunk, hogy elkezdtünk beszélgetni Antóniával, aztán odaraktunk egy mikrofont, aztán a legjobb barátaink meghallgatták, aztán plusz a rokonok is, és ez így duzzadt, és hát közben meg nyilván az ember folyamatosan próbál reflektálni, meg azt is a vélemények közül is kiszűrni azt, hogy mi az, ami zaj, mi az, ami hasznos, mi az, amit beépítsen, mi az, ahogy formálja ennek hatására azt, hogy hogyan kommunikál kifele, de nehéz őszintén szólva.
Meg egy ilyen zárásként annyit akartam behozni, mert már ahogy mondtam, egy kicsit még így utána néztem a dolgoknak, amelyre idő engedte, és találkoztam konzervatív véleményekkel is az ügyről, és az M betűs szó ügyét Rogan esetében most egyszerűen azért nem akarom behozni, mert önmagáért beszél. Tehát, hogy most ezen szerintem nem nagyon van mit kitárgyalni, viszont emberi fejlődések vannak, gondolkodás változik, attitűd változik, egyik pillanatról a másikra, és... Rogan azzal védekezett egyébként a videójába, hogy régebben ő tényleg használta ezt a szót, és hogy nagyon sajnálja, és hogy már nem használja ezt a szót. És konzervatív véleményként jött be, például cancel culture esetében, hogy a megbocsátás mint olyan, hogy ez így kiveszőben van a mai társadalmunkból. Ti egyébként erről mit gondoltok? Engem ez tényleg tökre érdekel.
Szerintem ez is egy picit a technológiához kapcsolódik abból a szempontból, hogy Könnyű megbocsátani valamit, és aztán túllépni rajta, hogyha nem tudod visszanézni naponta 20-szor még, és akkor visszahallgatod. Basszus, tényleg ezt mondta, és így ez nagyon gáz, és akkor ennek most tényleg bocsássunk meg, hát hallható állandóan. Nem az, hogy egyszer mondta, és akkor jó, engedjük el a fülünk mellett. De persze, én amúgy hiszek a megbocsátásban, meg valaki tud változni. Nem ismerem ennyire az ügyet se Rogan személyét ahhoz, hogy most maga miatt változott meg, a pénz miatt változott meg, vagy tényleg csak rossz napja volt, rossz füvet szívott, és akkor hirtelen kiszaladt a száján pár százszor. De ez már legyen az ő dolga, én hiszek a megbocsátásban.
Hát igen, ez nehéz, hogy így csinálsz egy ilyen óriási digitális szemetet, vagy lábnyomot az interneten, és akkor egyfelől ez, amit mondtál, de másfelől meg az, hogy minden annyira, tehát hogy tényleg ebben az ilyen instant világban nem tudom, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ki mit mondott két hónappal ezelőtt. Mert most például így a politikai kampányok során jutott eszembe, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is, hogy kicsit olyan súlytalan az egész. Mondtam valamit, akkor fölháborodtak rajta, nagy botrány lett belőle, és két hét múlva már megyünk a következőre. A
digitális térben súlytalanná válnak a szavaink.
Pont ez az érdekes, hogy persze 3 óra múlva már nem emlékszel, hogy mit mondott, mert annyi új információ jön, hogy kiszorítja, csak van, aki ezt újra és újra fel tudja hozni, és akkor ezt így jól lehet fókuszáltan, célzottan akár valaki ellen felhasználni. Azért nehéz a megbocsátás, mert valaki mindig van ellenlápása az embernek, mindenkinek.
Ez zárásnak Trevor Noah-nak a gondolatait hoznám be, a Daily Show-nak a műsorvezetője, humorista, és ő volt az, aki ennek az ügynek kapcsán, már mint az embetűs szó kapcsán mondta, hogy igazából az van, hogy az afroamerikai embereknek túl sok hülyeséggel kell törődniük, úgyhogy hogyha ezt a szót, erről a szóról van szó, vagy ne használd, vagy használd és legyél rasszista, és mindenkinek megkönnyíted a dolgát akkor. És szerintem ebből ki is hoztuk, amit lehetett. Örökké lehetne erről is beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm Lucának, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát jelentkezünk nem sokára. Sziasztok!
Hello!
Hello, sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Lájkoljátok a Polémia Intézet és a Fenomenon magazin Facebook oldalát, kövessétek be a Polémia Intézetet Instagramon, Spotifyon, Anchor FM-en és YouTube-on. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!